Rend. Anyám gyakran mondotta nekem. Te rendetlen. Jaj, te szelekótya. Milyen kócos vagy. Hogy lóg a harisnyád? A körmeid pedig? A körmeid? Megint gyászolnak. Aztán mindig ez következett. Nézd a kis morvai Pistit. Amíg vizes kefével simogatta hajam, a kis morvai Pistiről kellett hallanom, az osztálytársamról. A kis morvai Pistit úgy utáltam, hogy neve hallatára összeszorítottam a torkom, és az öklődés hangját utánoztam. Patyolatfehér, kemény gallér szorította körül vérszegény nyakát. Játék közben a kabátját levetette, hogy be ne piszkolodjék, s kezét minden fölszólítás nélkül mosta bő szappanlében úgy, hogy inge szárát előbb óvatosan feltűrte a csuklója fölé. Még fürödni is szeretett. Szóval afféle undokfráter volt. Könyveiben a leckét hajszál vékony vonalakkal jegyezte meg, melyeket később kigumizott. 10 percben nem egyszer láttam, amint a verőfényben gyanakodva szemlélte ruháját. Valami porszemet keresett rajta. A hüvelykével meg a nagy ujjával lepöccentette. Azt hiszem, ő személyesen ismert minden porszemet. Arca sápat volt, mint egy rosszul sült krémes lepény. Ha a tanár arról magyarázott, hogy a forró leves után helytelen hideg vizet inni, mert fogaink zománca megrepetezik, ő kéreckedett. Mi, szólt, soha sem iszunk leves után hideg vizet. Édes jó atyám megtiltja. Tudom, fiam, bólintott a tanár elismerően. A te édes jó atyád kitűnő, művelt ember, s nagyon helyesen nevel benneteket. Tanulhattok tőle mindnyájan. Pisti zsebre vágta a dicséretet, leült, sem erre se tekintett, míg mi rábámultunk vigyori irigységgel. Bennünket is oktatott. Kezemből idegesen kapta ki a bicskámat. Mit csinálsz, szerencsétlen? Rá lehelsz a tolkés pengéjére, hisz megrosdásodik. A bicskát tolkésnek nevezte, az evést étkezésnek, a gondolatot eszmének, ráadásul az apját jó atyámnak. Főképp ezért gyűlöltem. Miután leérettségiztünk, évekig nem láttam őt. Eltűnt a példakép, melyet, mint utánzandó mintát, egy magas, megközelíthetetlen oltárra helyeztek. Budapesten találkoztam vele a körúton. Mi akkor már régen leraktuk vizsgáinkat az egyetemen, jó-rosszul, de ő még mindig tanult. Mérnöknek készült. Tekintve azonban, hogy az anyagot minden szorgalma ellenére nem vehette át azzal a lelkiismeretességgel, melyet maga elé tűzött, inkább búcsút mondott pályájának, és beült egy irodába dínoknak. A nők iránt nemigen érdeklődött. Ha sétáltunk, mutogattam neki a lányokat. Ez csak szép? Kérdeztem. Szépnek szép, mondta Pisti aggodalmasan ráncolva homlokát. Van azonban egy nagy hibája. Micsoda? Nem eléggé szabályos. Láttam, hogy szenved. A lány kócos haja nyugtalanította. Nyilván szerette volna megfésülni, hogy rendesebb legyen. Egyszer azonban ő maga állított meg, s így szólt. Látod, ez már szép nő. Egy divatáru üzlet villanyfényben tündöklő kirakatában művészien redőzött szövetek, fátyolok hátterében állott egy próbabábú, kék szemmel, nagyon rózsaszín arccal, halvány orral, karját magasztos merevséggel előre nyújtva. Pisti sokáig bámulta, majd azt mondta, hogy ez a világ legszebb nője, és váltig sajnálta, hogy az életben ilyen szép nő talán nincsen is. Csalatkozott. 30 éves korában meglelte ennek a nőnek a mását, kinek épp így kék üvegszeme volt, így nagyon rózsaszín arca, így halvány orra, és feleségül vette. Igazán egymáshoz illettek. Pisti ebben az időben a földrajzi könyvekben található közép-európai emberhez hasonlított. Háromszobás fészkükben a parkettek kockáin úgy tipegtek, mint a saktáblán. Mindennek megvolt a maga helye. Tudták, hogy hány zsebkendőjük van, hány befőttes üvegük, hány rajzszögük. Mindenről leltárat írtak, melyet akár az irodákban kifüggesztettek a szobák falaira. Az asszony szüntelenül Pisti ruháit vasalta, holott a hordás által csak még rendesebbek lettek. Ügyelt a bútorokra, hogy egy milliméterrel se mozduljanak el arról a helyről, amelyre félretette. Vendégeket nem hívott. Ura tudnélik, egy alkalommal idegrohamot kapott attól, hogy a vendég a szőnyegre ejtette szivarja hamuját. Pisti üres óráiban olvasott. Jókai összes műveit tanulmányozta át, alaposan, időrend szerint, s kivonatolta, hogy el ne felejtse. A 100 kötethez legalább 20 kötet jegyzetet készített. Különben porolta kabátjait, nadrágjait. Naponta átlag 15-ször mosta kezét. Este 10-kor feküdt. Néha fölriadt álmából. Ilyenkor a szalomba rontott megnézni, hogy a dívány ott van-e, ahol volt. Vagy a konyhába szaladt, mert eszébe jutott, hogy a porkefét a fényező kefén felejtette. Miután szétválasztotta őket, visszament ágyába, s édes deden elszenderedett. Sokáig élték volna ezt a paradicsomi életet, ha boldogságukat egy jelentéktelen esemény meg nem zavarja. Egy este az asszony a szalonból áthozta a karosszéket a hálószobába. Leült, úgy várta az urát. Pisti, kinek ez a szabálytalanság végtelenül bántotta az arányérzékét, elsápadt. De egy szót sem szólt. Csak kivette forgópisztolyát, és mind a 6 golyót belelőtte feleségébe. A mentők kényszerzubbonyt húztak rá. Dühöngött. Fönn a mentőkocsiban arra kérte a mentőorvost, hogy egészen párhuzamosan üljön melléje. Miután a mentőorvos teljesítette kívánságát, elcsöndesedett. Ilyen rendes ember volt, szegény Pisti.